Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, amikor kínai kollégáját Wang Yit fogadta Budapesten. Szijjártó Péter arról beszélt, Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből, amit jól példáz, hogy a tavalyi imán sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba. Megemlítette azt is, február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Aláhúzta, megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal, 35 személyszállító és 42 kargójárat. Szijjártó Péter ezután tudatta, Wang Yivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a béke barátai csoportnak. Napokon belül Magyarországra látogat az amerikai külügyminiszter, írta meg honlapján a washingtoni külügyi tárca. Marco Rubio először Németországba utazik, ahol részt vesz a 62. müncheni biztonsági konferencián. Ezt követően február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre. Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban elfogadta azt a jogszabálycsomagot, amely 90 milliárd euró összegű uniós hitelbiztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára a 2026-27-es időszakra. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai és oroszországi korábbi külön megbízottja szerint végzetes stratégiai következményekkel járna, ha Ukrajna a békért cserébe területeket adna át Oroszországnak, írta meg a Forbes. Egy a Mandiner birtokába jutott videófelvételen Jeven Karasz, az ukrán hadsereg Volodymyr Zelenszky elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C-14 csoport vezetője egy kerekasztal beszélgetésen arról értekezett, ha Orbán Viktor nyíltan kimondaná, hogy KGB ügynök, akkor a 118-as dandár 2 perc alatt Magyarországra érne. Magyarország elérte az extenzív növekedés határait, így a jövőbeli fejlődés kulcsa a hatékonyság növelésében és a versenyképesség fokozásában rejlik. Erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által közösen szervezett Innováció, ami összeköt című konferencián. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig azt mondta, a cél 2030-ra Európa, 2040-re pedig a világ 10 leginnovatívabb országa között lenni. Idén több mint 800 kilométernyi útszakasz újul meg, ismertette a közlekedésért felelős államtitkár. Nagy Bálint Taktakenézen beszélt, ahol a 3621-es számú Tokajt és Taktaharkányt összekötő út utolsó, mintegy 12 kilométer felújított szakaszát adták át. Elérte a 9000-et a vállalati e-autó programban igényelt személygépkocsik száma, olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. A gazdasági társaságok járművenként 4 millió, foglalkoztatotti létszámuk függvényében összesen akár 64 millió forintot kaphatnak tiszta és csendes autók megvásárlásához. A kormány a Magyar Cukrászipartestület javaslatára az 5 plusz 1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez 2026-ban összesen 9-12 milliárd forint közötti összegű támogatást jelenthet a több mint 3000 cukrászda számára. Az Erasmus program jár a magyar egyetemistáknak, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs azt mondta, az Európai Bizottság politikai bosszúja Magyarországgal szemben a 240 ezer magyar, illetve magyar egyetemen tanuló külföldi diák kizárása. Ismertette viszont, hogy a kormány által indított Pannonia programban 12.208 diák jutott már el az elmúlt másfél évben a világ vezető egyetemeire. A gépjárműadó mentesség bejelentését sürgeti a NAV. Ha ezt egyszerű online nyilatkozattal időben jelzik, a jogosult szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei tételt, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megszavazta a román parlament felsőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánítja az erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából. Az RMDS közleményében hangsúlyozta, a kezdeményezéssel Márton Áron életműve és közösségépítő szerepe előtt tisztelegnek. Felidézték, a néhai püspök következetesen kiállt az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a keresztény értékek védelmében mindenféle diktatúrával és szélsőséggel szemben. Végül az időjárásról, alapvetően borult marad az ég, de szakadozhat majd a felhőzet és előbukkanhat a nap is. További kisebb csapadék, általában eső előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben 10-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Ajlik Csenge költővel beszélgetünk a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint arról, hogy mit jelent számára az alkotás. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mai vendégemre egy videóban figyeltem fel, illetve az ő tevékenységére, mégpedig jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos volt ez a videó, és nagyon megtetszett nekem szellemiség, amiben ő dolgozik, amellyel ő meg van áldva. Aztán beszélgettünk egyet telefonon, és olyan hosszúra nyúlt ez a telefonbeszélgetés, hogy magam sem gondoltam volna, akkor már rögtön éreztem, hogy jó lesz ez a riport. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet itt a stúdiónkban.
Örülök, hogy itt lehetek.
Én most arra szeretnélek kérni, hogy meséld el azt, hogy hogyan indult a költ az életedben, és mióta foglalkozol te ezzel?
A költészet 16 éves koromban talált meg, vagy én találtam meg őt, ezt soha nem tudom, hogy fogalmazzam jól, vagy hogy az ideális, ami teljesen lefedi az igazságot. Egyébként ezt sokszor megkérdezik, és mindig azt szoktam mondani, hogy valahogy úgy kezdődött, hogy a kamaszkor, meg a gimnáziumi lét, azért mindenki küzd valami újfajta érzéssel, amit akkor kezd el úgy vizsgálni. Nekem ez az volt, hogy kicsit azt érzem, hogy utál a világ, én is kölcsönösen utálom a világot, ez a tipikus adok-kapok, és már akkor is volt egy ilyen magány érzetem. Tehát azért volt sok olyan gondolatom, amit nem biztos, hogy szívesen felhoztam volna se a barátaimnak, nem azért, mert nem voltak jó barátaim, csak egyszerűen így. Ilyenkor én szerintem az a típusú 16 éves voltam, aki hiába, hogy amúgy extrovertáltnak tartom magam, nagyon sok olyan gondolat volt, mi így kezdettem észteni, mert nem tudtam, vagy nem szívesen beszéltem meg senkivel. És igazából alapvetően szerettem az irodalmat, és amikor elkezdtünk verseket elemezni, azt vettem észre, hogy már nem unom ezt a dolgot, hanem érdekel, tehát, hogy megérint egy-egy sor, vagy esetleg egy ilyen azonosulást bekapcsol bennem, és szerintem mindig, nem azt mondom, hogy mindig, ezt javítom, talán inkább azt mondanám, hogy mindig az azonosulás, hogy ő is azt érzi, amit én érzek, én is azt érzem, amit ő, azt tud valamilyen művészetet így elindítani, és engem ez indított el. És akkor ott csatlakoztam az irodalmi önképzőkörhöz, és 16 évesen publikáltam először, és azóta szerintem ott valami kinyílt egy ilyen kapu, hogy amikor én írok, nyilván az első alkotások nem a legjobbak, de ez a felszabadultság érzés, de ez minden művészeti ágra jellemző szerintem, hogy valami így meg kíván születni, oké, az kész, vagy jó, vagy rossz, vagy felejthető, vagy megmarad, de legalább már egy réteggel kicsit közelebb kerültem ahhoz az igazsághoz, hogy mit is akartam én ezzel mondani, vagy mit akartam ezzel elérni, vagy mit érzek igazából. Nekem a magányérzetet csökkentette az. És utána így maradtam. Szóval utána folytattam az alkotást, és csatlakoztam a KMTG előretolt helyőrségíró akadémiához, az egy ösztöndíjas képzés, és igyekeztem minél több helyen publikálni, meg megragadni a lehetőségeket, de valahogy mindig megmaradt az ilyen belső magja, vagy eszenciája, hogy nekem jó legyen. Tehát utána is, amikor már mondjuk kritikákat kaptam, vagy útmutatást alkotóktól, akikre egyébként nagyon felnézek, volt olyan, amit csak azért sem írtam át, nem azért, mert dacos vagyok és arrogáns, és nem fogadom meg a kritikát, csak azért, mert azzal szolgált engem, hogy az ilyen lett. Tehát, hogyha átírom, és akkor lehet, hogy ezen meg ezen a helyen megjelenhet, és több embert elér, de ez már nem én vagyok, és nem azt a célt szolgálja, amit egyébként el akartam érni, szóval ezzel próbálok most is lavírozni.
Én azt érzem ebben, hogy ez egy terápia is volt neked, ugye, vagy a lelkednek?
Én ezt nagyon sokáig így megmentettem, hogy nem, ez nem terápia, mert én elején ezt kaptam kritikának, hogy ez terápiás írás, és hogy a szép irodalom mennyire lehet terápiás, de egyébként meg, ha nekem az a szánt szándékom ezzel, hogy másban is azokat a rétegeket, amit magamban felfejtek, az másban is így elkezdődjön ugyanez a folyamat, akkor kicsit muszáj, hogy terápiás legyen, tehát muszáj vállalnom ezt a jelzőt, mert sokáig nem szerettem. De egyébként most már azt gondolom, hogy ez belefér.
Te hogyan fogalmazod meg az alkotást, mint olyat? Mert hogy arra is emlékszem a telefonbeszélgetésünkből, hogy kiemelted, hogy ha már alkotunk, és ha már alkotók vagyunk, vagy művészek, akkor te úgymond kötelességednek érzed azt, hogy valami olyan pluszt is adj, nem csak a műveiddel, hanem a cselekedeteiddel, akár egy jótékonysággal, hogy ez minél szélesebb körben terjedjen. Erre hogy gondolsz most? Ezt hogy tudnád elmondani?
Egyébként most a legjobban, abszolút úgy, hogy ez egy szent szolgálat, és ezt mondjuk nem feltétlenül kötöm semmilyen vallási ideológiához, csak tényleg, amikor valami megszentesül, akkor szerintem ez egy nagyon tiszta szándékkal születik. A szolgálat meg abban benne van az, hogy másokért is teszel valamit, tehát, hogy szolgálsz valami nálad nagyobb dolgot, és nekem az alkotás az nálam nagyobb dolog, tehát az, hogy valami meg kíván születni, az nem feltétlen az én ötletem, egyszerűen rajtam ez így átfolyik, meg ezt mások is mondják rajtam ki, vagy több embertől hallottam már, hogy az ötletek így, mint hogyha lebegnének felettünk, és akkor igazából aki így megfogja azt az ötletet és magáévá teszi, akkor az meg is tudja testesíteni, vagy manifestálni tudja, így benne lehet az anyagban. Szóval ilyen szent szolgálatnak gondolom most ezt, főleg akkor, amikor kapok olyan visszajelzést, hogy valakiben esetleg megérintett valami olyasmit, hogy ő mondjuk a kézzelfogható dolgokba hisz, de hogy ahogy én élek, vagy ahogy én alkotok, vagy amit olvasott rólam, vagy tőlem, mint alkotás, hogy lehet, hogy van valami, ami így megvakargatta jó helyen az agyát, hogy amúgy lehet, hogy nem csak ez az asztal van, meg ez a szék, szóval... Én igazából pont ez, hogy kicsit közelebb kerüljön mindenki magához, és ez egy ilyen próbálom alázatosan végezni azt, hogy alkossak.
Akkor most rátérnék erre a kötetre, amiért ma idejöttünk, vagy főként amiért idejöttünk, Madár mindig ez a címe. Ez 2025-ben jelent meg, és én sejtek e mögött egy szabadsággal, szárnyalással, nagyon mélységekkel megtöltött kötetet, de aztán majd elmondod, hogy ez így van-e. Most fel is fogom olvasni, hogy hogyan jellemzik ezt. Ez a sok értelem, ez a sok szorongás, ez a sok gyász, lassú elengedés, sétáló merengés, és a sok remény, bámészkodás, amit mindenki úgy ismer. Ez a sok érzelem, ez a sok szabadság, ez a lebegés, ez a látság, és a sok költészet, amit mindenki úgy keres. Én azt is sejtem még emögött, hogy ez önismereti utadnak egy része, vagy egy lezárás, vagy egy újrakezdés. De mondd el kérlek, hogy akkor ez a kötet hogyan született, és mit találunk ebben?
Igen, egyébként ez Horváth László Imrének a fülszövege, aki egyébként olvasta a kötetet, és tetszett is neki, és őt kértem meg, hogy esetleg írjon egy rövid ismertetőt. Szerintem ebben szinte minden benne van, de ugye kulcs szó szerűen. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy mi is ez pontosan. Önismereti út is, ami szerintem még tart, de mondjuk ez addig fog tartani, amíg vége nem lesz az életemnek, de hogy el kell ezen gondolkodnom, hogy is válaszoljam meg. Nagyon sokáig azt éreztem, ami még, ha őszinte akarok lenni magammal, most is van, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljak, és egy ilyen kalitka-szerű életem van, és úgy mindenki figyeli. Tehát azt csinálom, amit tényleg szeretnék, és szerintem egyre nehezebb felfejteni, hogy tényleg mit szeretne az ember. És talán ennek a folyamata is, hogy jó, akkor leérettségizel, aztán egyetemre, ezek a kellek. Aztán oda kell menni, aztán dolgozni kell, aztán kell, és hogyha valahol van egy másik ötleted, ami kicsit egy ilyen kihasadás így a Matrixból, hogy én nem biztos, hogy ezt így csinálnám, akkor szerintem nagyon... nehéz meglépni egyébként ezt. És nem azt mondom, hogy én állandóan fekete báránykodok, meg lázadás, meg nem kell ilyen radikális dolgokra gondolni, csak azt gondolom, hogy nagyon sok információ ér engem, és mindenki mást is, és akkor így valamiért azt hiszem, hogy mindenkinek az élete egy kicsit tetszik, jó, akkor ezt is akarom, azt is akarom, amazt is akarom, de egyébként én magamtól tényleg mit szeretnék, ahhoz nagyon sokat kell szerintem egyedül lenni, meg csendben lenni, akár vállalni egy ilyen magányt, vagy alkotói magányt, hogy akkor tényleg tudom, hogy én mit szeretnék, és kizárom azt, hogy ennek milyen hatásai, vagy milyen vélemény fogja ezt fogadni, hogyha én boldog vagyok benne. És pont ez a kalitka érzés volt, hogy én mindig olyan, nagyon maximalista voltam, nagyon pedáns, mindig kitűnő, mindig ösztöndíjas, tehát hú, csodálatos, de ez egyébként borzalmas, tehát ez nagyon jó tud lenni, nem azt mondom, hogy kevésbé legyen büszke magára az, aki így él, vagy így tevékenykedik, csak pont az, hogy milyen akkor, ha nem teljesítesz, milyen ember vagy, hogyha nem teljesítesz, hanem élsz és érzel dolgokat. Ez az egyik léte, és az, hogy benne van a lebegés, meg a szabadság, az kicsit ez is. Van egy spirituális kinyílás benne, mert amikor annó én beteg voltam, 18 évesen, ez egy nőgyógyászati megbetegedés volt, és nekem az nagyban érintette egyébként azt, hogy lehet egy gyerekem vagy sem. Tehát nekem mondjuk az egyetemi éveim is inkább úgy teltek, hogy tehát egy kardinális kérdés az életemben, meg a nőknek van egy alapvetően egy másféle idősávuk is, nem csak az, hogy megszülettem, aztán meghalok, hanem szültem egy gyereket, vagy nem szültem, vagy akarok, vagy nem akarok, akkor az is így meghasadt, és mivel nem találtam rá orvosi megoldást, vagy olyan orvosi megoldást, ami tényleg segített volna, én alapvetően nagyon erős hitű embernek tartom magam, és akkor volt egy az én saját Isten képemhez való közeledés, egy ilyen spirituális nyitás, hogy szeretném megvizsgálni azt, hogy nyilvánvalóan ez nem működik, ahogy én élem az életemet, és az sem működik, amilyen gyógyszereket szedek, vagy félrekezelnek, vagy stb., és akkor kezelem a tüneteket, hanem itt most valami nagyon ilyen magjáig nincsen rendben. És utána így, ahogy megnyílt ez a spirituális kapu újra, és rendbe tettem egyébként az Isten képemet is, és arról is van szó a kötetben, akkor indult el egy fizikai gyógyulási folyamat is, és szerintem egy lelki gyógyulási folyamat is. Nem azt mondom, hogy olyan jól éreztem magam közben, de kellett hozzá. És akkor ez ugyanúgy, ahogy így szépen fejtegettem le magam, kihatott a párkapcsolatra, kihatott az emberi viszonyaimra, szóval azért ilyenkor 180-at nagyon gyorsan tud venni az ember, de ez egyáltalán nem rossz, meg egy percét se bánom, most már pláne nem, főleg, hogy visszakanyarodva a könyvre, hogy miért született meg, hogy utána tényleg teljesen szentesült az alkotás, mert láttam, hogy viszont egyre több ihletett pillanat van az életemben azáltal, hogy ezek történnek velem, és akkor viszont milyen szerencsés vagyok, hogy van egy csatorna, ahova én ki tudom ezt az egészet vezetni. És utána ez, aki meg hasonló problémákban van most, egy ilyen segítő füzet is lehet, nem azt mondom, hogy az. Szóval ez amikor a helyére kerül minden, hogy tudom, hogy klisé is, de közben igaz, hogy mindennek megvan az oka, és tényleg megvan. Csak néha türelmetlen az ember, és nem győzi kivárni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ajlik Csenge költővel beszélgetünk a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint arról, hogy mit jelent számára az alkotás.
Óriási nagy dolog, hogy te ilyen fiatalon ezt felismerted, azt gondolom. Egy holisztikus dolgot kezdtél el. Kicsit az orvostudományhoz kötöm, de hogy annyira örülök, hogy ma már nagyon sok mindenben inkább holisztikusan látjuk a helyzetet, és ez fantasztikus dolog szerintem. Én arra kérlek, hogy ha ki tudsz emelni egy verset ezek közül, ebből a kötetből, akkor kérlek, tedd meg, és olvasd fel egy részletet ebből. Nem tudom, van-e olyan, ami a legkedvesebb a szíved számára, vagy ami valami miatt a legmeghatározóbb.
Van egy kedvencem, de talán azt olvasnám fel, ami a kötetnek a címadó verse, mert az talán megmagyarázza legjobban ezt az egészet. A madár mindig én voltam. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor a legrövidebb éj utat ad a világnak, amikor a bolygók mind látni sorakoznak, hogy csendbe születek kiáltásnak. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor felkelek, s a szőnyegen formálok hegyet. Amikor magzat vagyok, kicsiny hegyomlás, hogy pólyában ismerszik az óriás. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor a nap fatörzsre ágyaz nekem. Amikor nevét mondja, hogy mennyit élt, hangyavonulásba fut át az ér. Csak a szépre akarok emlékezni. A melegre, a langyosra, hogy tudtam élni, amikor a törzsre hintett ágyba visszabújok megöregedni. S ott csak a szépre fogok emlékezni, mert béke száll az ágról csapzottan, tépett bodzavirág csőrében, a madár mindig én voltam. Ehhez fontos talán hozzátenni azt, hogy ezzel egy kicsit fel is mentem azokat, akik inspirálták is a kötetet, mert nyilván ebben van egy csomó szívfájdalom, meg olyan érzés, amit nem tudtam hova tenni. Tehát ez a kalitka meg madár, és akkor azt hiszed, hogy valaki rád zárta a kalitkát, és valakik megmondják, hogy mit kell csinálnod, ez egy hatalmas illúzió. Tehát, hogy a madár mindig én voltam, és hogy kiegészítsem, az is én voltam, aki a kalitkát építette, és az is én voltam, aki rárakta a lakatot. És nem azt mondom, hogy az ember ne támaszkodjon emberekre, csak nekem ez egy nagyon hasznos dolog volt, amikor ezt ilyen tisztán láttam, de ennek kellett ez a folyamat.
Tehát azt láttad tisztán, hogy igazából te vagy mindennek az okozója.
Igen.
És ha azt kell felismernünk, és ha azt felismerjük, akkor már teljesen mindegy, hogy a világ körülöttünk mit mond, vagy mik a sztereotípiák, hanem akkor megtaláltad magadban ezt a belső magot, és akkor onnantól kezdve már nincs kérdés.
Ha ráraktam a lakatot, és rázártam, akkor valahova biztos ráraktam azt a kulcsot, csak fel kell fejteni, hogy hova raktam, és akkor kinyitom. És utána még egy réteggel, már bocsánat, ezt órákig lehet elemezni ezt a képet, hogy utána viszont ki ismerjek repülni. Tehát azért van az a létállapot is, hogy minden adott, minden nyitva van, ott a horizont, és akkor még mindig azt nézegeted, hogy vajon elmersz-e indulni a szárnyaiddal, vagy sem. És ez minden életterületre levetíthető, és számomra az én életemben ez minden életterületre levetíthető, és nem ez, és ez a könyv annak se az eredménye, hogy én ezt hatalmasan megfejlődtem volna, és most már mindenre tudom a választ, mert most ugyanez a helyzet még adott, csak egy teljesen más szituációban, de azt érzem, hogy már talán kicsit jobban tudom navigálni.
Nagyon sok mindenkivel beszélgetünk erről itt a stúdióban, az útkeresésről, a nőiséged megtalálásáról, erről az útról, amiről te is beszélsz, és hogy mennyire zajos körülöttünk minden, és milyen nehéz ezt megtalálni valójában, és egyáltalán elindulni merni ezen az úton. Most visszakanyarodnék oda, amit már mondtál, ennek a fizikai valóságára. Arra gondolok itt, hogy te most a várostól picit távolabb élsz, az életkörnyezetedet is úgy alakítottad ki, hogy távol szeretnél lenni egy kicsit az emberektől, nyilván az alkotói tevékenységed miatt is, és a lelked gyógyulása miatt. Mi volt az a pont, ami téged valójában elindított, és most hogyan élsz ott a mindennapokban?
Én egy bükkipréshászban élek most, ezt nagyapám építette, és utána végül is hozzám keveredett ez a terület. Ami a kiinduló pontja volt, ez talán kettő dolgot tudok mondani. Az egyik biztos, hogy egy ilyen párkapcsolati zsákutca, ez egy nagyon csúnya szó, de mert attól függetlenül nagyon baráti szeretettel tudok már erre az emberre nézni, de vagy akkor az úgy félre csúszott, és Pesten éltem. Ez volt a másik gyújtópont, hogy bár szeretem Budapestet, de egy életvitelszerűen ez nem nekem való volt. Tehát egyébként még mindig tartom azt, hogy aki igazán keresi a belső csendet, annak a betondzsungel közepén is meg kell tudni találnia, és meg fogja tudni találni. És én ezt ugyanúgy akkor is gyakoroltam, de Én szerintem tényleg ez a menekvési vágy, de mondjuk ez rám jellemző is, szóval nem akarom szépíteni, hogy belső csendre volt szükségem, ez is igaz, de a menekvést azt is kiegészített, hogy amikor én először felmentem erre a helyre, erre a területre, édesanyámmal, és én még nem is voltam ott, meg ő nagyon sokszor ott töltötte a gyerekkorait, és én egyébként elsírtam magam, amikor először mentem oda, és csak ennyit tudtam mondani, hogy nekem ide kell jönnöm. Volt egy ilyen nagyon erőteljes érzés is, meg intuíció, ami már nem lehetett így szőnyeg alá söpörni, tehát szerintem nagyon sokaknak, beszéltünk női intuícióról, de szerintem minden ember rendelkezik ezzel a belső iránytűvel,
abszolút.
Csak nem lehet logikailag megmagyarázni, mert egy ilyen nagyon számszerűsített világban vagyunk szerintem, és akkor jó, de miért döntöttél így, vagy akkor nézzük meg, hogy mi az eredmény, és húzzuk alá, hogy ki jött, hogy 22, és akkor mindenkinek 22, és akkor az a jó. És utána van benned egy érzés, és megkérdezik, hogy miért, és nem tudod megmagyarázni. És nem tudod megmagyarázni, és azt gondolja az ember, vagy is én, hogy akkor ez egy tévút, mert nem tudok egy ilyen felsorakoztatni egy csomó indokot, vagy okot, hogy miért kell nekem jönnöm.
Mert ahhoz vagyok hozzászokva, hogy mindent megmagyarázunk, minden fekete vagy fehér.
És ez egy napközben is előfordul, most választani kell egy útkereszteződés között, és akkor hú, én most jobbra megyek, de miért? Hát balra közelebb van, mert jobbra megyek, akkor megyek egy kört. Vannak ilyen sztorik, nyilván én is tapasztalom, szerintem sok ember, hogy és akkor kiderült, hogy a másik útkereszteződésen baleset volt, vagy lezárták, vagy kokásautó ment, és akkor hú, de okos vagyok, de tényleg okos, tehát tényleg okos az embernek az érzelmi rendszere, tehát ez tud iránymutatni.
Igen, és ha gyakrabban hallgatnánk rá, mennyire jó lenne, mert az emberi kapcsolatainknál is például sokkal többet nyernénk.
Igen, csak ez rémisztő, mert utána nem. Tehát utána nincs miben kapaszkodni, amikor mondjuk olyan is van, hogy ez nem arra a helyre visz, amire mondjuk én gondoltam, és akkor rémésztő utána visszavizsgálni, hogy amúgy ezt a döntést csak én hoztam. Nem az volt, hogy mások által kimutatott rendszerek szerint én így döntöttem, és akkor lehet kicsit újjal mutogatni, mert én erre is hajlamos voltam vagyok, hogy mert XY azt mondta, és én elhittem, és amúgy nem is az én hibám egyébként, hogy én döntöttem, mert ő mondott rosszat, tehát hogy ez az egész egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó, és én akkor hallgattam szerintem először ennyire kardinális kérdésben az életemmel kapcsolatban az intuíciómra. És nem bántam meg, bár nagyon érdekes, vártam is, hogy feltedd ezt a kérdést, mert pont most már 3 éve vagy ott élek, ugye egyedül, és azért bár az számomra komfortos, nem azt mondom, hogy az komfortos, de azért nagyon sok minden adott, ami egy normális háztartásban is, de mondjuk sok olyan férfiaknak szánt feladatot végzek el, ami eddig, és ezt még senkinek sem mondtam, ez most itt először elhangzik, ami eddig úgy élt bennem, hogy de jó, hogy engem vitt ez a dac. Hogy akkor vége lett a párkapcsolatomnak, és egyedül kiköltöztem a Bükk aljára, és én nagyon sok, egy 3 évig tartott ez a lendület, hogy magamnak is bebizonyítani, hogy a férfi és női oldalakat, ezt így egy ember be tudja teljesíteni önmagában. És ez akkor szokott eszembe jutni, amikor a hóba húzom fel a sok cuccot, meg hordom a vizet, meg vágom fel a fát. És, tehát ez így is van, ez nagyon jó, és örülök, hogy ezt így meg tudom tapasztalni, de akkor utána jön a másik kérdés, hogy ami most kezd el bennem jönni, feljönni így, hogy ez a dac elfogyott, és ez az alkotói tevékenységemen is látszik, hogy rendben, hogy nagyon sok mindent meg tud egy ember csinálni, de szeretné-e. Az a magány, ami nekem eddig egy ilyen fűtőerő volt, az kezd így átfordulni abba, hogy viszont az elmagányosodás felé. Tehát amikor viszont nagyon megkövül az emberbe az, hogy mindent meg tud saját magának csinálni, akkor jönnek fel a következő problémák, hogy akkor nem kér segítséget. Egyre kevesebbszer kér segítséget, és utána már olyankor sem kér segítséget, amikor abszolút segítséget kellene kérni.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Ajlik Csenge költővel a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint az alkotói folyamat megéléséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban egy Szent Gellér díjas pedagógussal beszélgetünk hivatásáról. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Sándorné Halász Erzsébet tanárnőt, aki innen Egerből érkezett hozzánk a stúdióba, az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum közelmúltban nyugdíjba vonult földrajz tanárnője. Abból az alkalomból beszélgetünk most itt a stúdióban, hogy ennek a tanévnek az elején Ternyák Csaba érsek úrtól ön is átvette a Szent Gellért díjnak az ezüst fokozatát. Mondhatom azt, hogy akkor tulajdonképpen a pályájának, hivatásának a megkoronázása is lehet ez, de majd természetesen rátérünk erre. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok, és köszönöm, hogy itt van velünk.
Nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is, hogy itt lehetek, és igazi meglepetés volt az elismerés, és annak az átvétele, illetve az utána a kollégák, a barátok és a tanítványoknak a visszajelzése. Ez egy nagyon fontos, jó érzés volt, és tényleg megkoronázta a tanári pályámat.
Miért választotta annak idején a pedagógusi hivatást?
Pici gyerekkorom óta, óvodáskorom óta csak is kizárólag pedagógus akartam lenni. Én a babákkal is iskolásdit játszottam, tanítónéni, tanárnéni voltam, úgyhogy meg se fordult más pálya a fejemben.
Családban volt pedagógus?
A nagybátyámnak a felesége volt pedagógus.
Akkor egy kis példa lehet, akkor így volt.
Igen, igen.
És ez akkor azt jelentette, hogy már akár általános iskolás korában is már tudatosan készült a tanári pályára?
Ez annyira nem körvonalazódott, de gimnáziumban egyértelmű volt a tanári pályának a választása. Tatán érettségiztem az Eötvös József gimnáziumban, és eredendően biológia-kémia szakos tanárnak készültem, de abban az időben, ugye ez a 80-as éveknek a legeleje, meghatározott volt, hogy milyen szakokat indítanak és hány fővel, és biológia-kémia szakot nem indítottak, ezért én biológia-technika szakra jelentkeztem.
Mi volt, ami vonzotta tulajdonképpen akkor elsősorban a biológiához, és majd akkor párosult először a technika hozzá?
A természettudományokhoz mindig vonzottam, különösen a biológia nagyon érdekelt. Annak is elsősorban az emberre vonatkozó része, anatómia, élettan, ezek izgattak, de nagy kihívást jelentett, amikor természetet jártunk, kirándultunk, hogy az élő környezetünket minél jobban megismerjük.
És a biológia mellett, ha fogalmazhatok, így lehet, hogy a technika egy sokkal gyakorlatiasabb tantárgy volt akkoriban?
Ezért nekem egy kicsit ilyen kényszer, ahogy igen, az előbb említettem. Igen. Fizikából kellett felvételizni, és mivel a földrajz szak is nagyon limitált volt, és nagyon-nagyon nehezen lehetett bejutni a tanárképző főiskolákra is, tehát azért a 20 pontból 19 és fél ponttal nem biztos, hogy bejutott valaki az EGRI Ho Chi Minh tanárképző főiskolára, így tudatosan erre készültem, hogy akkor technika szakos leszek. Ami aztán akkor volt egy nagy megújulásban, hiszen a mezőgazdaság és a műszaki részt egybe vonták, úgyhogy majdnem olyan volt az első fecskék között, úgy végeztünk, mintha három szakunk lett volna.
Igen, és akkor, ahogy említettem a bemutatkozásban, tehát földrajz tanárként dolgozott most a pályája utolsó szakaszában. A földrajzot mikor választotta a szakok mellé?
Közvetlen a pályám elején. Egerben, Eger környékén pedagógusként a 80-as években nagyon-nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Először nevelőtanárként, kollégiumi nevelőtanárként dolgoztam 2 évig szerződéssel, majd a Ráczhegyi általános iskolába, a 12-es iskolába kaptam állást, ahol nyugdíjba vonult a biológia földrajz szakos tanárnő, kolléganő, és mivel elsősorban napközis nevelői állást kaptam, azt mondták, hogy akkor taníthatok, hogyha a földrajz szakot elvégzem. Így kaptam lehetőséget, rögtön a 90-es évek elején el is végeztem a földrajz szakot. Nagyon nagy örömömre, mert igazából ez jelentett nagy örömet, kihívást a pályámon.
A 12-es iskolából merre vezetett tovább az útja?
Mivel elfogytak úgymond az osztályok a 12-es iskolában, és nem volt meg az óraszámom. Pályázat útján kerültem a gyakorlóiskolába, a 4-es számú gyakorlóiskolába, akkor még az külön álló intézmény volt, Szent Györgyi Albert gyakorlóiskola, és pályázat alapján biológia szakvezetőként kerültem oda. ami számomra először egy kicsit szívfájdalom volt, mert szakvezetőként csak biológiát taníthattam, és még a saját osztályomban sem taníthattam földrajzot, mert hogy ez a rendszer működött, de elfogadtam, és 10 éven keresztül biológiát tanítottam, és a hallgatóknak a tanítási gyakorlatait vezettem.
Igen, ha fogalmazhatok úgy, hogy egy általános iskolában a biológia nem biztos, hogy fő tantárgy, meg ugye csak még a mikorunkban 6-tól volt, ha jól emlékszem, hogy mi jelentett önnek ebben az időszakban kihívást a biológia tanításában, vagy mi az, amivel a gyerekeket lehetett ösztönözni, hogyha valaki mondjuk nem is reál érdeklődésű volt?
Nagyon-nagyon tudatos diákok jártak, nagyon jó szülői háttérrel rendelkeztek a diákok, és elég korán megnyilvánult, hogy nagyon sokan szeretnének az orvosi pálya felé orientálódni, így aztán nagyon fontos dolog volt, hogy az alapokat megfelelőképpen lefektessük, és azt gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen nem tudom az ujjaimon megszámolni, hogy hány orvos lett a volt diákokból.
Igen, és a másik, amit említett, hogy akkor a tanárképzésben résztvevő hallgatókat is tulajdonképpen mentorálta. Milyen, amikor egy kis tanár belép az osztályba, és majd a tanárnőtől átveszi úgymond a katedrát, és elkezd tanítani, mi az, amivel őket tudják kell, hogy segítsék, motiválják őket?
Óriási felelősség. Egyrészt példát kell mutatni. A szakmai és a módszertani oldalon is. Folyamatosan, fokozatosan be kell vezetni őket azokban az új módszertani dolgokban, amely az új tanulás szervezési eljárásokat kívánja. Nem csak az oktatáspolitika, az iskola és a pedagógus és a szülő elvárásai alapján, hanem tényleg a magunk kötelesség tudata alapján is muszáj ezt megtenni. A személyes példa az sok mindenben segített. Igyekeztem nyitott lenni. Nagyon sokféle dologban tanultam is a hallgatóktól, hiszen egy friss új képzésben megjelenő, akármikor a digitális világ megjelent, és láttam, hogy sok minden dologban előrébb tartanak, hát akkor például arra kényszerített engem is, hogy lépni kell és tovább kell képezni magam, úgyhogy egy ilyen oktatás informatikai képzésen is részt vettem. Együtt dolgozás, közös élmény, a pedagógusnak a felelőssége, hogy a diákjai a maximális pluszt megkapják, ami jár nekik az órán, és ezt a felelősségtudatot kell átültetni a hallgatókba, a pedagógus jelöltekbe, hiszen egy idő után nincs ott mellette a mentor tanár, hogy ő megfelelő módon, felelősséggel tudja oktatni, nevelni a diákokat.
És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy diák kellőképpen tanuljon, nyilván kell a szaktanárnak a tudása, az embersége, kell az, hogy jó kapcsolatot építsen ki a diákokkal. Ön, ha visszatekint a pályájára, ez milyen módon alakította a diákokkal való kapcsolatot?
Rengeteg közös programon vettünk részt. A kirándulások, a táborozások. Egy nyáron volt, hogy 2-3 héten keresztül is táboroztattam gyerekeket. Iskolán kívül így sokkal jobb lehetőség nyílt a diákoknak a megismerésére, az ő képességeik feltérképezésére, azoknak a kibontakoztatására. Nagyon sok programon vettünk részt, városi programon, kulturális sportprogramokon, a országos tanulmányi kirándulások, minden évben legalább 3 napot eltöltöttünk. Az iskolának az erdeiskolai táborában rengeteget dolgoztunk együtt, és a közösségi programokon mindig valamilyen közösségi élményeket is igyekeztünk bevinni. Tehát egy erdeiskolai programban nem csak földrajz, biológia jellegű, kémiai, fizikai jellegű megfigyeléseket, kísérleteket végeztünk, hanem közösségépítő játékokat is bevontunk folyamatosan.
Ahogy a beszélgetés elején említette, tehát a 4-es számú gyakorlóiskolából majd a 2-es számú, jelenleg ugye többnyire úgy használjuk, hogy Barkóczi úti épületében tanított, már akkor földrajzot.
Körülbelül 15 évet dolgoztam földrajz szakvezetőként, és itt elsősorban a gimnáziumi korosztály jelentett egy újabb kihívást a földrajz szakvezetés mellett. Nyilván, hogy ehhez megfelelő végzettségeket is megszereztem. Nagyon-nagyon segítő, támogató kollégák voltak, és iskolavezetés, akik folyamatosan segítették a szakmai megújulást, és tényleg azok az innovatív feladatok, amelyeket team munkában végeztünk, ez mind az oktatás, nevelés hatékonyságát segítették, a hallgatókkalnak a jobb felkészülését segítették, és hát volt 3-4 ilyen nagy blokk, amiben részt vettünk a digitális alapú nagy fejlesztéseken keresztül, a tapasztaláson alapuló oktatás, a laborprogramok, amelyek végigmentek, hiszen mind a két épületben egy 2x40 fős laboratórium volt, országos szinten mi voltunk az egyetlenek, akik ilyennel rendelkeztek. Az élmény alapú oktatástól kezdve sok mindent bevezettünk, tehát azt gondolom, hogy itt egy ilyen 8-20 fős csoportokban nagyon együttműködően, egymást támogatva dolgoztunk, nem beszélve, hogy az egyetem, illetve az elődje, a főiskola rengeteg támogatást nyújtott számunkra.
Mennyire volt, vagy mennyire népszerű a földrajz, mint tantárgya diákok, gimnazisták körében?
Sajnos 7., 8. és 9., 10. osztályban van csak. Földrajz rendkívüli módon megfeleződött a természettudományok, nem csak a földrajz óraszáma. Óriási kihívás az érettségikre való felkészítés, viszont az új érettségi szabályok megjelenésével egyre többen választják a földrajzot, hiszen talán a 2 éves 9-10. Évfolyamos tanulmányok után a diákok úgy gondolják, hogy könnyebb letenni. De hát vannak itt kihívások, mert azért a 7.-8. tananyag ugyanúgy része az érettséginek, úgyhogy kellenek a plusz óra számok ahhoz, hogy fel tudjunk készülni az érettségire, mert gimnáziumi években nem tudunk mindig mindent feleleveníteni, ami a követelményrendszerhez szükséges.
Jellemző volt az, hogy például földrajztantárgyból versenyekre jelentkeztek diákok?
Igen, hál' Istennek nagyon sok diákom szerepelt megyei és országos versenyeken, biológiából, természettudományokból, vagy akár földrajzból is. Lehet, hogy kicsit dicsekvésnek tűnik, de 15 évvel ezelőtt a tehetséggondozásban elért eredményem miatt megkaptam a Bonisbona díjat is, amely egy országos kitüntetés, és a megye is az országos eredmények alapján. A tehetséggondozás az mindig egy nagy kihívás, de ugyanígy plusz feladatokat jelent a felzárkóztatás is, hiszen mind a kettőből, akár gyakorlóiskolában tanít, akár külső iskolában tanít valaki, mind a két részre koncentrálni kell.
A biológia tantárgy kapcsán említette, hogy sokan orvosok lettek a tanítványai közül. Itt például a földrajz kapcsán akkor választották a földrajztanári hivatást is, vagy milyen irányban indultak, tanultak tovább, akik mondjuk versenyeken vettek részt?
Nagyon sok földrajz érettségiző diákom választotta például a földrajzpedagógusi pályát, de volt olyan, aki a földtudományok terén helyezkedett el, volt, aki a meteorológia vonalán próbált tanulmányokat szerezni és ebben elhelyezkedni. Tehát van elég sok diák, aki a földrajzot választotta.
Sándorné Halász Erzsébettel, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános közép alapfokú művészeti iskola és technikum, közelmúltban nyugdíjba vonult földrajztanárnőjével beszélgettünk, aki a tanév elején a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk a beszélgetést a tanárnő hivatásáról. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!